kezdetén mondjuk a IV. Században nem volt az feltétlenül meghatározva, hogy egy plébániának földrajzilag hol van a területe. Az egyházmegyék határa igen, mert hát a püspök azon a területen szentelt, azon a területen bíráskodott, aki a más alatt valóját szentelte, annak egyházi fenyíték járt, és így tovább. Viszont a plébániáknál ez ennyire nem volt letisztulva. Ellenben már Prümi Reginónál mondjuk, tehát a késői karoling hullámban, akkor már hangsúlyt fektetnek arra, hogy bizony a plébániák határait, vagy a helyi egyházaknak a határait pontosan meg kell húzni, mert aki azon belül van, az odafizeti a tizedet. Aki azon túl van, az a másik helyre. Egyébként megint csak kezdetben, 4.-5. század. Az egyházmegyék nem voltak feltétlenül teljes egészében plébániákra osztva. Tehát Turi, Szent Mártonnál is azt tapasztaljuk, hogy alapít plébániákat az egyházmegyébe. De ez nem azt jelenti, hogy az egész egyházmegyét felosztja plébániákra. Tehát az egy hosszabb folyamatnak az eredménye. A jelenlegi egyházokban az van, hogy minden egyházmegyét kötelező felosztani plébániákra. De ismétlem, kezdetben megjelennek a helyi közösségek, vagy úgy is mondhatnám, hogy egyházi központok, és később szilárdul meg az, hogy ezek immár lefedik az egész területet. Na most, városokban még ettől is eltér a helyzet, hiszen a városoknak a területén elsősorban mégis a város püspöke az, aki mindenre illetékes. Tehát ott a helyi templomok, a püspöki templomtól távolabbi templomok nagyon sokáig maradnak egy-egy kiküldött, egy-egy megbízott presbiter felügyelete alatt. Ez azt is jelenti, hogy például Dél-Itáliában volt olyan egyházmegye, mondjuk Catániában, nem is akárhol, ahol a város nem volt plébániákra osztva, hanem a város templomai azok mind kollektíven a káptalan gondozása alá tartoztak, aki biztosította ott a misézőt és azokat a papokat, akik a híveket gondozták. Tehát az, hogy területi plébániákra felosztani a várost is stabilan odarendelt és kizárólag odarendelt papsággal, ez nem volt mindenütt általános. Ugyancsak egy nagy változást jelentett, de ez már a nagy középkor, a szerzetes rendeknek a működése. És most itt először nem a kolduló rendekre gondolok, az egy későbbi forradalom, hanem az ágostonosokra például, vagy a kanonok rendekre, akik társas egyházakat létesítenek. Tehát egy templomot, ahol több fölszentelt pap van, akik közösen élnek bizonyos regulák szerint, természetesen valahol távolabbról, mégiscsak a püspök felhatósága alatt is, de lelkipásztori feladatokat is ellátnak. Tehát a városoknak a pasztorációjában ezeknek a társas egyházaknak nagy szerepük volt. Mondjuk Magyarország ilyen szempontból nem tipikus, mert itt a városok elég fejletlenek, későn alakulnak ki, későn lesznek olyan népesek, hogy ez a téma egyáltalán szóba jöhet. Viszont a nyugat-európai nagyvárosokban szinte mindenütt jelen vannak ezek a apátságok, vagy prépostságok, amelyek a városnak az életéhez tartoznak. Természetesen, amikor a kolduló rendek megjelennek, ők bizonyos lelkipásztori tevékenységekre, bizonyos szentségek kiszolgáltatására, meg adományok gyűjtésére kapnak pápai kiváltságot. És ez már ezzel a korábban kirajzolódó városi pasztorális struktúrával nem ritkán összeütközik. Viszont több szempontból segítséget is jelent. Tehát a plébánia rendszertől nem vonatkoztatható el az évente gyónyál és legalább a húsvéti időben áldozzál egyházi parancsa. Természetesen a hívő emberek minden vasárnap összejártak a szentmisére a kezdet kezdetétől. Azonban amikor a távolságok növekszenek, amikor olyan tömegek is beáramlanak az egyházba, akik hát nem gyakorolják, talán nem is értik annyira a hitet, akkor bizony erre külön figyelmet kellett fordítani. Na most a fülgyúmásnak az elterjedése, az megint egy érdekes folyamat, amikor a közösségi, liturgikus, ünnepélyes feloldozást, a vezeklők feloldozását lassanként átveszi a személyes gyomlás és feloldozás. Ennek is több lépcsője van, ugye a brit szigeteken kezdődik a dolog, de aztán lassanként a kontinentális Európában is, még a mondjuk így a plébániákon, vagy a presbiter által vezetett templomokban is gyakorivá válik. Olyannyira, hogy a brit szerzetesek által készített és használt vezeklési könyveket elkezdik használni és a saját igényeikhez igazítani a kontinentális Európában is. Tehát a szentség kiszolgáltatásban is megjelenik ez a differenciáltabb önállóbb vonulat. Na most, amikor a IV. Lateráni zsinaton elrendelik azt, hogy minden hívő tartozik legalább évente egyszer szentáldozáshoz járulni, és meggyomni a saját presbiternél, proprius sacerdos, ugye, akkor fölmerül ki a saját presbiter, és nyilvánvaló, hogy itt elsősorban akkorra már kialakult, a saját plébánost kell ezen érteni. És ebbe az összefüggésbe robban bele, szinte egyidejűleg néhány évvel később, a kozduló rendeknek a terjedése, akiknek megvan általában, a papjaiknak persze, az a kiváltsága, hogy ők bárhol gyógytathatnak. Most ettől kezdve a bűnbánat szentségének a népszerűsége, hogy így mondjam, nagyon megnövekszik. Tehát lehet gyógyni olyan papnál is, aki idegen, vagy legalábbis nem mindig van itt, nem csak annál az egynél, aki a plébániát vezeti. Ugyanakkor általában a kolduló rendek tagjai, ha vándorolnak, ha mennek egyik helyről a másikra, tartanak szentbeszédeket, ha tetszik, népmissziókat, és ezzel egy olyan elemet visznek a helyi hitéletbe, ami már kezdett elszáradni. Azért mondom, hogy kezdett elszáradni, mert a kezdet-kezdetén a plébániákon is a missziós jellege hangsúly volt. Tehát olyan falusi környezetben, ahol az embereknek nem kis része még pogány, ott képviselni a kereszténységet, az nagy mértékben jelentette azt, hogy hát el kell vinni a hitnek az örömhírét, be kell mutatni a hitet, meg kell tanítani az embereket rá, és ösztönözni kell őket arra, hogy vegyék ki a részüket a hitéletben. Tehát, és úgy látszik, hogy ennek a munkának egy nagy részét kezdetben az egyházmegyés világi papság végezte ezeken a helyi centrumokon, amelyeket ma már egy kicsit tágabb értelemben plébániáknak nevezhetünk. Na most jön a trentói zsinat, és a plébánia rendszernek a szisztematikus átgondolása. Tehát ha jogilag esetleg a korábbi időben különböztek is ezek a presbiterre papra bízott egységek, ennek egy egységes arculatot ad a zsinat. Miről van szó? De ettől kezdve a plébániát úgy tekintik, mint javadalmat, vagyis egy egyházi hivatal, feladatkör, ami konkrétan meg van határozva a tartalma, és egy hozzárendelt jogosítvány, hogy a plébánia anyagi alapjából a jövedelmet élvezze. Tehát a dosz, a hozomány, azaz az anyagi alap jövedelmét. Na most természetesen ebben a rendszerben voltak a késő középkorban nagy aránytalanságok, gazdag és szegény plébániák, és adták a plébániákat tanulmányi ösztöndíjként, vagy olyan módon is, hogy halmozni lehetett őket. Tehát nem sokra megyünk a lelkipásztorkodás terén azzal, hogyha egy papnak 5 plébániája van, de egyiken sincs ott, mert közben egy másik országban tanulmányokat folytat. De ilyenkor persze ő a jövedelméből alkalmazhatott helyettest, kisegítőt és a többit, De ez általában a lelki gondozásnak egyfajta hát szétszilálódásához is vezetett. Ezt próbálta a Trentújzsinak teljes egyházi szinten azzal meghaladni, hogy a javadalmak halmozását eltiltotta. Plébániákét, püspökségekét is, káptalani helyekét is. Nehezen ment keresztül ez a tilalom, és ugye a javadalmi rendszer, tehát az, hogy az anyagi bevételhez való jogot állították szinte a középpontba, az azt is jelentette, hogy éppen a kora újkorban jellemzővé vált, hogy a nemesi családok, másod, harmad szülött fiait, akinek a birtok már nem volt az öröksége, próbálták egyházi javadalmakba juttatni, minél magasabb jövedelmi természetesen annál kívánatosabb volt, és igyekeztek arra is, hogy akár több javadalmat is szerezzenek neki. Na most ez megint oda vezetett, hogy néha nagyon fiatal és pappá nem szentelt embereket terjesztettek be a plébániára. Tehát külön kellett rendelkezni azon, hogy plébánosnak csak papot lehet kinevezni. Aztán külön kellett rendelkezni arról, hogy ha netán valamilyen kiváltság folytán, vagy várományként valaki mégis megkap egy plébániát, aki még nincs pappá szentelve, annak rövid határidőn belül föl kell magát szenteltetnie. Tehát ebben a tekintetben lassanként a tényleges lelkipásztori feladat, meg a kinevezés, meg a javadalmazás, az közeledett egymáshoz. Közben a falusi közösségek erősödtek, tehát ahogy Európa népsűrűsége növekedett, meg a mezőgazdaság is valamelyest fejlődött, tehát kialakult a lehetősége annak, hogy a komolyabb falvak mindnyájan arra törekedjenek, hogy nekik külön plébániájuk legyen, külön templomuk, külön plébániájuk. És ez a törekvés, ez nem volt ugyan teljesen sikeres, még a 20. század elején sem, de egyre inkább jellemzővé vált az egy falu, egy plébánia rendszer. És az ott lakó pappal, aki valamilyen szinten vezetője, szíve lelke lehetett a helyi közösségnek, akár a helyi társadalomnak is. Na most ebben a történelmi összefüggésben a mai változások azért nem olyan szörnyűek, mint ahogy egyesek érzékelik őket. Tehát ha a vidék egyes régiói elnéptelenednek is, vagy a falvaknak bizonyos helyeken a funkciója csökken, mert a mezőgazdaság nem kíván annyi munkaerőt, és így tovább. Nem azt jelenti, hogy összedült a világ, hanem esetleg azt, hogy ismét csak több településről egy központi templom az ideális megoldás, ahová el lehet menni az ünnepekre, ahová el lehet járni a szentségeket kérve, és ahol viszont egy erős és sugárzó erejű egyházi jelenlétre, akár papi jelenlétre is szükség van. Tehát ilyen értelemben a történelem az lehet vigasztaló is, vagy útmutató, de persze ehhez is szükség van arra, hogy újra világosan érezzük a plébánia eredeti funkcióját, nevezetesen, hogy a missziónak. Az emberek keresztényi szellemben való nevelésének legyen megint a központja. Tehát egy meghívó, egy szentségekre is invitáló, keresztény kisugárzási központ. És ha így tekintjük, akkor azt hiszem, hogy egyrészt van bőven teendőnk, másrészt azonban esélyünk is van rá, hogy a igazi jó plébániákon ilyen szellemben működjünk.
Ugye Szent István azt írta elő, hogy minden 10 falu építsen templomot. Hogy speciálisan a magyar viszonyok között milyen modell alakult ki, vagy tekinthetjük-e ezeket plébániáknak? Itt Magyarországon is beszélünk már ilyen korárpátkori plébániákról, hogy mik voltak ebben a magyar sajátosságok.
Hát mindenek előtt a 10-es szám azért az szent szám valamelyest, mert ugye a zsidó liturgikus közösséghez 10 férfi kellett. És amikor Észak-Afrikában, meg Hispániában kezdték vidéken, mondjuk úgy, hogy a mezőgazdasággal foglalkozott anyavilágban a templomokat építeni, akkor volt egy olyan elv, hogy csak ott építsenek, ahol legalább 10 mancipium együtt van. Na most hát ez körülbelül egy rabszolgaház népet, vagy szolgáló népet jelentett, ami nem 10 falu persze a szónak a mai értelmében, de a 10-es számot van benne. Valószínű, hogy mint egyházi adóalanyok is figyelembe jöttek. Most később, amikor a német birodalomban, tehát a karolinkor után a német-római birodalomnak a korai szakaszában az egyházat szervezik, akkor szintén próbálják azt az elvet követni, hogy egy bizonyos számú településnek a központjába helyezik a plébániát, és megjegyzik azt is, hogy milyen anyagi feltételeket kell biztosítani, tehát leírják azt, hogy hány telek földet, meg milyen szolgáló népet esetleg kell hozzárendelni. Most ezen a nyomon halad Szent István is, amikor azt mondja, hogy 10 falu létesítsen egy templomot, és elmondja, hogy milyen állatállományt, meg mit kell ehhez biztosítani, és aztán hozzáteszi még azt, hogy kinek kell megépíteni a templomot, főleg a falura, vagy a falnak népére tereli, de ugye a könyveket, meg az oltár felszerelést, meg a papot kinek kell biztosítani, ugye? Ezzel a koncepcióval indul Magyarországon is a vidéknek az egyházi szervezése. Ezt mondanom se kell, hogy ebből még adódnak utána is problémák, tehát még Szent László korában is látunk ilyet, hogy kísértés van arra, hogy a templomot szétszedik és elviszik. Ez valószínűleg azért, mert a falu népe is még szedte a sátorfáját, és továbbment. Tehát a teljesen letelepedett, klasszikus mezőgazdasági vagy földműves falu, az fokozatosan vált általánossá azért Magyarországon is. De a plébánia rendszer, hogy így mondjam, kapcsolódott ehhez. A 10 falu, ugye az elő volt írva, hogy a nagy ünnepeken, meg vasárnap egyáltalán kell a templomba jönni, kivéve annak, aki a tüzet őrzi, és vinni kell bizony az adományt is, tehát kenyeret, meg gyertyát, vagy viaszt kell vinni a pap kezéhez. Egyébként ebből népszokások maradtak vissza, még a 20. században is voltak olyan plébániák, ahol mondjuk gyertyákat, és persze már akkor pénzadományt is, oltárkerüléses offerálással kellett adományozni. Tehát ez már inkább szép szokás volt, nem maga a megélhetésnek az alapja, de nagyon ősi emléket őriz.
Ugye amikor Európában már végül is ez a plébánia rendszer egy sok évszázados fejlődés után volt, ugye bizonyos távoli vidékeken, akár távoli kontinenseken, hát egész népek váltak keresztényé, gondolok mondjuk Latin-Amerikára, Fülöp-szigetekre, hogy vajon ott a plébániáknak a kialakulása az milyen módon járta végig ezt a fejlődési utat, vagy mennyiben mások ott, amennyit én nagyon keveset ebből láttam, ott azt tapasztaltam, hogy ott rengeteg mindennel foglalkozik a plébánia, vagy nem egy esetben, hát így hallomásból is Latin-Amerikában is szolgálnak, ugye magyar papok például, hogy hát szinte ilyen fél magyarországnyi terület tartozik hozzájuk.
Hát igen, ebből is látszik, hogy bizony nem az egy falu, egy plébánia elműködik, már csak azért is, mert bizonyos vidékeken olyan stabil falvak európai értelemben nem is nagyon voltak. Másutt mondjuk a hegyvidéken, az Inka birodalomban, ott volt falusi népesség, és szinte megszokta azt, hogy van valamilyen felsőbbség, akinek adót kell fizetni, aki meghatározza az ünnepeket. Tehát bizonyos értelemben a spanyol gyarmatosítás Mexikóban és a perui birodalomban átvette a helyi uralkodó osztálynak a helyi szerepét. Most ebben a folyamatban az egyháznak különleges küldetése volt, kezdjük ott, hogy maga a spanyol király, ugye, a pápa vikáriusaként jelentkezik, és a püspöki nevezésekben hát döntő szerepet tölt be. Magyarán szólva a missziót ő irányítja, ő szervezi. Szerzetesekre bízza természetesen, például ágostonosokra, de ferencesekre, domonkosokra is, akik először is megismerik a népet. Óriási dolog. A nyelvét, a kultúráját. Azután elkezdik közöttük terjeszteni immár az ő nyelvükön a kereszténységet. De nem csak a kereszténységet, hanem az alapvető szakmákat is. Tehát például Mexikóban azt tapasztaltuk, hogy az első évtizedekben már a gyarmatosítás idején kezdik tanítani az európai ipari szakmákat. Mert rájönnek arra, hogy nem ismerik a kereket, meg nagyon sok mindent, amit Európában szükségesnek tartanak, és persze ők is igényelték a helyi használatban, tehát nem tudnak, nem ismernek. Ezeket átadják. Ugyanakkor ők azok, akik valamilyen szinten sokfelé védik a helyi lakosságnak az emberi jogait is. Tehát ugye tudjuk Bartolomé de las Casasnak a esetét, aki a spanyol udvarral szemben keményen fölemeli a szavát, és úgy találja, hogy a nekivadult gyarmatosító lendület az egy egész népeket, egész indián népeket írtott ki, és hát kétségbe esetten írja ezt le, amivel valamennyire hatást is tudott elérni. De hát ismerjük a szomorú történetét az egész gyarmatosításnak ilyen szempontból. Másrészt azonban éppen a kultúra felé való nyitottság, amit ezek a szerzetesek képviseltek, az lehetővé tette, hogy kevesebb gazdasági megalapozottsággal is, de ugyanakkor a tisztán vallási értékeken túl bizonyos civil ismereteket is képviselve dolgozzanak a nép között. Na most a őslakók nagy részben azért idegennek tartották legalábbis a keresztény papnak a szerepét. Tehát ritka volt a hivatás, még ma is nehézséget okoz, hogy egyes vidékeken azt várják, hogy hát majd jönnek a misszionáriusok, és ők fogják itt a papi munkát végezni. Tehát az biztos, hogy részben egy ilyen sajátos latin-amerikai feudalizmusnak a terhét és lehetőségét hordozzák, másrészt azonban ebben egy fénysugarat jelentenek ezek a szerzetesi plébániák, például ilyeneket Peru, tehát patikáknak a létesítése, betegekkel való foglalkozás, amit nem csak betegápoló rendek, hanem például a domonkosok, vagy akárki, aki ott volt, az feladatának érezte. Úgyhogy hát ez egy rendkívül összetett kérdés, a művészet, képzőművészet. Képzőművészetek európai és helyi hagyományának az ötvözése. Ebből sajátos stílusok alakulnak ki, de ezeknek a legfontosabb műhelyei azok szakrális művészettel foglalkoznak. Gondolok például a cuscói festőiskolára, ahol oltárképeket, nagyszerű dolgokat állítanak elő, és azért meglátszik rajta, hogy hát igen, ez az európai szentképekhez hasonlít, de van benne valami, ami sehol másod. Szóval azt hiszem, hogy ilyen szempontból is egy élénk párbeszéd alakul ki.
Itt Európában ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy a plébániák így lefedik a területet, mint ahogy az egyházmegyék is, de hát vannak vidékek, ahol ez nyilván nem tud megvalósulni, vagy az egyház éppen terjedőben van missziós területek, hogy mi az alternatívája tulajdonképpen a plébánia rendszernek ott, ahol ez ebben a formában így nem tud működni, vagy kialakulni még?
Hát ugye jelenleg missziós állomások vannak. Tehát olyan missziós területen, ahol nincsenek megszervezve a plébániák. A missziós állomás az idővel persze átalakulhat plébániává, vagy ha nagy területet fog be a kisugárzásával, meg számos keresztény van már ott, akkor kialakulhat egy saját jogú misszió. amelyik már hasonlít, előfutára, ugye az apostoli vikariátusnak, prefektúrának, vikariátusnak, amelyből aztán egyházmegye lesz. Tehát ez egy folyamat, amit különböző jogi lépcsőkkel kísér az egyházi szervezet. Azt hiszem, hogy manapság azért a plébániáknak nem helyettük, hanem mellettük alternatívaként jelentkeznek más formák is. Ezekről akár egy külön beszélgetésben is szólhatunk. Gondolok itt a különböző lelkiségi mozgalmakra és közösségekre, amelyek területi határokon átívelve gyűjtik össze az embereket.
A plébániák történetét, hát azt hiszem, hogy elég alaposan végigvette a bíboros úr, úgyhogy köszönjük szépen, és természetesen ezt a plébánia témát is folytatni fogjuk, akár az egyházjognak a tükrében, akár pedig hát a plébániák mindennapi életével, de ebbe a műsorban ennyi fért bele, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést és a sok érdekes gondolatot, amely a történelem, az élet tanítómestere ebben is. Remélem, hogy mindnyájan jobban megértjük ezáltal a plébániának a létét, működését.
Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus
Krisztus. Mindörökké, amen.
Egyházi közösségeink. Erdő Péter bíboros úrral Lukovics Milán atya beszélgetett. Mária Rádió.
Dr. Csókai András vagyok, és arra szeretném felhívni a hallgatóinknak a figyelmét, hogy egyrészt terjesszék a Mária Rádiót és a Mária Rádiónak a elérhetőségét. Elképesztő megújulást hozott az országnak, és nem csak hitben, hanem észben is tudnék a hit által megszületett értelmi gondolatok, azok, amik minket előre visznek, azok segítik az életünket, hogy kreatívak legyünk. A Mária Rádió semmiféle támogatást nem kap. Kizárólag az adományokból tudja fenntartani magát. A szegény asszony két férjéből és a gazdag embernek is a gazdagabb adományaiból. Ne legyek ebben szűkmarkúak, adakozzunk a Mária Rádiónak.
Köszöntelek benneteket, kedves hallgatói családunk! Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke, és zarándoklásra hívlak benneteket. Nem túl terherőre, nem túl nehézre, de nagyon szépre. Talán már hallottatok róla, hogy minden szombaton vezetett zarándoklatot szervezünk. A Szent Anna kápolnálát gyülekezünk össze 10 órakor, minden szombaton. A vezető már ott van 10 órakor. És akkor 10:30 körül, 10:30 után elindulunk, addig a megbeszélések folynak, és hát valamikor délután 3-5 óra körül érkezünk Makkos Márián át Mária remetére. Beavatás, zarándoklás. Aki még soha nem zarándokolt, az is jöjjön el, és hozzon magával valakit. És miért? Miért szerveztük ezt? Azért, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez, mert nagyon sokan nem foglalkoznak az Istennel. Sokan a szívükben még azt is mondják, hogy nincs Isten. A 14. Zsoltár szavaival is hívlak benneteket. Azt mondja a 14. Zsoltár. Így szól szívében az esztelen. Nincs Isten. Ő meg lenéz a mennyből az emberek fiaira, hogy lássa, van-e okos, aki Istennel gondol. Az zarándoklatokat, a beavató zarándoklást, ami minden szombaton 10 órakor kezdődik a Szent Anna kápolnánál, pont azért szervezzük, hogyha lenéz az Isten az égből, akkor lássa, hogy van még értelmes ember, aki nem mondja, hogy nincs Isten. Szeretettel várlak benneteket.
Hírek.